Üdvözöllek, nevem Júlia. Ez itt az Agytágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Tölts velem 5 percet a múmiákkal. Múmiák, mint bebalzsamozott egyiptomi előkelőségek, múmiák, mint múzeumi érdekességek, ismerjük a történeteket. De tudtad, hogy még mi másra is használták őket? Egyáltalán miért is mumifikáltak az egyiptomiak? Nagyon leegyszerűsítve, az ókori egyiptomi hit szerint az emberi lény Kából és Pából állt. A Ká az életerő, amely haláluk után is örökké elkíséri az embereket, ami ugyan elhagyja az elhunyt testét, és már nem kapcsolódik a holt testhez, de továbbra is létezik. A Bá az emberek és az istenek lelke. Az óegyiptomiak szerint a halál után a Bá állattá vált. A Bá általában emberi fejű madárként ábrázolták, néha kezekkel is. Úgy gondolták, hogy a Bá ki tud repülni a sírból, és vissza is tud térni. Az Áh az isteni erő, ami örök és megváltoztathatatlan. Az Áh felvehette az elhunyt vagy egy íbisz alakját. Ahhoz, hogy valaki áhá válhasson, feltétel volt, hogy méltóság teljesen az összes rituáléval együtt temessék el, mert az elhunyt csak a túlvilágon tudott áhá válni, amikor a Ká és a Ba újra egyesültek az elhunyt testével. Leegyszerűsítve, a halált ezen alkotó elemek erőszakos felbomlásának tekintették, és az örök élet feltétele volt ezeket a részeket egyesíteni, hogy az elhunyt áhá váljon a továbbiakban. Ezért kellett a holttestet megőrizni, de nem feltétlenül kellett a temetési helyen maradnia. A múmiák izgatják és izgatták az emberek fantáziáját, néha meglehetősen furcsa eredménnyel. A modern idő kezdetén Európában hátborzolgató szokás dívott. A múmiák, illetve a múmiából készült porok, elfogyasztása. De ugorjunk egyet az időben. Érdekes, hogy maga Paracelsus, a híres, utazó orvos, aki akkoriban megreformálta az orvostudományt, szóval őt is elkapta az a kannibál babona, ami szerint a múmiapor mindenféle betegség ellen segít. Sőt, ő azt legfelsőbb gyógyszerként írta le. Az orvos és követői úgy vélték, hogy egy test fizikailag desztillálható a legmagasztosabb formáig, és hogy ez a quintessencia szinte bármit meggyógyít. Zárójelben ez nyilván nem így működik, és nincs is biológiai alapja. Paracelsus azonban, és később más orvosok is, finomra őrölt múmiaport írtak fel epilepszia, szívroham, hányinger, mérgezés, tuberkulózis és zúzódások ellen. Továbbá állították, hogy segít a fekélyek, daganatok, vérköhögés, köszvény, pestis, mérgezések, otvarok és migrén ellen. A múmiákat tartalmazó pakolásokat kígyómarások, szifilitikus sebek, sárgaság és ízületi fájdalmak kezelésére használták. Mágikus erőket tulajdonítottak ennek a pornak, varázsitalként is elkészítették. Továbbá a mindenre jó alapon barna festékpigmentként is árulták caput mortuum, azaz koponya néven. Már a 14. század óta használtak egyiptomi múmia részeket, amelyeket főleg sebkezelő kenőcsök gyártására és sebtapaszok adalékaként használtak. A múmia eredetileg fekete, bitumenes földviaszt jelentett, amely nagyon drága és értékes gyógyászati anyag volt, s amit az iráni Persepolis közelében található barlangból nyertek. Az egyiptomi múmiák balzsamozó gyantái helyettesítették ezt a földi viaszt. Idővel a drága egyiptomi múmiákat hamisítani kezdték. Frissen elhunytakat mumifikáltak, amelyeket fekete borostyánnal és különféle gyanták keverékével bekenve forgalmaztak. Egy osztrák gyógyszerkönyvben a Wiener Dispensatoriumban, amely 1729 és 1774 között volt érvényben, 10 receptúra található a múmiapor előállítására. Nyilván nem vagyok egyedül azzal, amikor felmerül bennem az a kérdés, hogy milyen ízű lehetett ez a készítmény. És nem, nincsenek kannibál hajlamaim. Egy 1747-ből származó londoni gyógyszerkönyv az ízt csípősnek és keserűnek írja le. Ez azt hiszem észszerűnek hangzik, mondjuk a gyümölcsös íz vaníliás aromákkal a lecsengésben valószínű eléggé megzavarna. Egyiptom mánia. Napóleon 1798-1801-es egyiptomi hadjárata után kitört Európában és Amerikában az egyiptománia vagy egyiptofília. Megerősítette és elterjesztette az egyiptomi kultúra iránti rajongást. Ez a divat a ruházattól az építészetig terjedt, és új egyiptomi stílus néven lett ismert. A múmiák iránti kereslet élénk és illegális kereskedelmet indított el. Kairóban sírokat raboltak ki, a holttesteket megfőzték, hogy kinyerjék az olajos anyagot a felszínéről. A múmia fejeket aranyra cserélték. Anglia vámot vetett ki a múmiák behozatalára. A kiterjedt zsákmányolás után az igazi múmiák ritkák lettek. Hamisítványok jelentek meg, köztük friss holttestek, koldusok, leprások és pestis áldozatok, akiknek a testét ellopták, majd alujéval, mirhával és kátránnyal töltötték, kemencékben sütötték vagy szárították, szúrokba mártották. Parti móka múmiákkal. A múmiák kibontása en vogue volt a 19. században. Nagy-Britanniában ekkor jöttek az úgynevezett múmia partik divatba. Gazdag arisztokraták, hasonló gondolkozású embereket hívtak meg az Egyiptomból rabolt múmiák kicsomagolására. Abban a reményben, hogy ékszereket vagy más értéktárgyakat találnak majd a vászontekercsek alatt. De nem csak az angoloknál tombolt a mánia. 1883 áprilisában például Friedrich Karl Hohenzolleni herceg vacsorára hívta barátait a vadászházába. Azt követően pedig múmia kicsomagolásra. Miután a finom társaság remekül megvacsorázott, eljött az est fénypontja. A vendégek összegyűltek a biliárdasztal körül, amelyen barna vásznában feküdt a múmia. A vendégek izgatottan nézték, ahogy a múmiát apránként kibontják, amíg egy fiatal nő arca bukkant fel. Ennek ellenére a csalódás óriási volt, mert a múmiás kötszerek között nem voltak sem ékszerek, sem amulettek, sem papírosztekercsek. A múmiát ezután átadták a berlini egyiptomi múzeumnak. Hogy mi lett a múmiából, bizonytalan. Rossz indulatú pletykák szerint tűzifaként dobták a kandallóba. De mi volt azokkal, akiknek nem volt elég pénze, vagy nem volt elég helye a Napoliban a múmia számára? Semmi gond, kis költséggel bárki vásárolhatott kezeket, lábakat, fejeket is a kereskedőtől. És ha mégis inkább exkluzív darabokat szeretett volna, de nem akart ezért Egyiptomba utazni, aukciókon vehetett még halottakat. A múmiapor iránti igény egészen a 19. századig arra ösztönözte a sírablókat, hogy testeket lopjanak. És igen, ez szörnyű halott gyalázás és kannibalizmus, de az egyiptomiak abban az időben alig bántak tiszteletre méltóban mumifikálódott őseikkel. A múmiákat jó tüzelő anyagnak tekintették, mert többek között gyantával is át voltak itatva, ezért jól égtek. Sőt, történelmileg alátámasztott tény, hogy a gőzmozdonyokat Egyiptomban ideiglenesen múmiákkal is fűtötték. Egy gyógyszertári múmia története. Németország egyik legrégebben megszerzett múmiája Lübeck városában volt. 1696-ban Jakob Stolpenfurt, a Ratsapotéke akkori tulajdonosa azzal a zseniális ötlettel állt elő, hogy gyógyszertárában egy igazi múmiát állítson fel, amely meghökkenteni az ügyfeleket, és ezáltal a gyógyszertárba is csalogatná őket. Hogy a múmiából készült idézőjelben gyógyszerek mennyire széles körben ismertek és elfogadottak voltak, és hogy a múmiapor és egyéb idézőjelben gyógyszerek kockázatai és mellékhatásai az etikai aspektusokon kívül valószínűleg nem okoztak túl sok kárt, az is mutatja, hogy például Leo Tolstoy, aki rendszeresen használta a múmiát tonikként, 82 évesen hunyt el. És hogy ez mennyire nem csak egy agyrém a régmúltból, bizonyított, hogy az egyik utolsó adag múmiaport 1924-ben, igen, 1924-ben adta le Darmstadti Merck gyógyszertár, mégpedig 12 aranymárkáért. Mumia Vera Egyptica, azaz igazi egyiptomi múmia néven. A Merck vállalat archívumában, egy légkondicionált kamrában ma is megtalálható a cég által régebben forgalmazott Mumia Vera Egyptica. Egy fadobozban ma is látható még két fej, egy bekötözött lápár és egy kötések nélküli láb. Remélem a podcastot nem ebéd közben hallgatod. Elidőznék még egy kicsit a régi patikák világában. A múmiapor mellett a polcokon volt található sok egyéb mai szemmel bizarr anyag, mint például a Cranium Humanum vagy az Axungia Hominis. A Cranium Humanum emberi koponyából készült állítólagosan gyógyhatású anyag volt, amelyeket évszázadokon keresztül használtak az európai orvostudományban. Számos gyógyszerkönyvben szerepelt, a középkor végén is a reneszánsz orvostudományban való felhasználása azon a hiten alapult, hogy az isteni gyógyító erők növényi, ásványi és állati eredetű hatóanyagokból származnak. Az embernek, mint a teremtés koronájának, és a fejnek, mint az emberi test legkiemelkedőbb részének, különleges gyógyító erőket tulajdonítottak. A gyógyszerek előállításához szükséges csontok többsége kivégzett emberektől származott. A Cranium Humanumot főként olyan betegségeknél használták, amelyeket az akkori ismeretekkel nem tudtak megmagyarázni, mint a bénulás, agyvérzés, epilepsziás rohamok, vagy kivételesen súlyos menstruációs fájdalmak, és amelyek okait végül is mágikus vagy démoni hatásoknak tulajdonítottak. Az orvostudomány fejlődésével aztán a 18. században ezek az anyagok szinte teljesen elveszítették jelentőségüket. Az Axungia hominis, azaz emberi zsír, amelyet a történelmi gyógyszerkönyvek a 16. század óta említenek, mint a kiváló minőségű kenőcsök és más zsírokat tartalmazó gyógyszerek fontos összetevőjét. A népi gyógyászatban úgynevezett bűnös zsírként, vagy szegény bűnös zsírnak nevezték, és egészen a 19. században a kivégzettek testéből nyerték. Csak zárójelben. Az emberi zsírral való kereskedés fontos mellékkereslet volt a hóhérok számára. A kivégzettek sok más testrészéhez hasonlóan a zsíruknak is különös erőt tulajdonítottak. Különböző kenőcsök előállítására használták, csontfájdalom, fogfájás és közfény kezelésére, fájdalomcsillapítóként aroma és az ízületi gyulladások esetén is. Csodaszernek tekintették különösen a kacheksziával, azaz a teljes erőtlenedéssel járó betegségek, például tuberkulózis esetén. Később a 19. század végén az emberi zsírt Humanol márkanév alatt steril cseppfolyósított injekciós készítményekben kínálták. 1909-ben sebészeti terápiaként vezették be hegkezelés és sebfertőtlenítés céljából. A gyógyításban elért kevés eredmény és a zsírembóliák előfordulása miatt az 1920-as években lassan végre eltűnt az orvoslás világából. Ennyi már a bizarr orvosi praktikákról és a múmiákról. Remélem tetszett ez az epizód. Az Instagramon posztoltam a fényképeket és a linkeket a múmiaporról és a múmiapartikról. Keress rá az Artágító podcastra, ott várom kommentjeidet, hozzászólásaidat.